Rádió Egyetem. Hidrológia. Varga György előadása. A hidrológiai ciklus elemei, infiltráció, beszivárgás. A felvétel 2007. novemberében készült.
Kérem szépen, folytatjuk a hidrológiai ciklus elemeinek a megbeszélését, és elérkeztünk a harmadik elemhez ebben a sorban, ugye a csapadék és a párolgás, ami eddig terítéken volt. És ma elkezdjük a beszivárgásnak a részletes áttekintését azzal, hogy ezt a jövő órán is folytatjuk, itt elég sok mindenről lesz szó, és egy kicsit persze kötjük az előzőekhez is. Hát először talán néhány olyan alapfogalmat tekintenénk át, amit ebben a fejezetben használunk. Először is maga a beszivárgás szó értelmezése, ugye beszivárgás vagy infiltráció az idegen elnevezése, gyakran a szakirodalomban így beszélünk róla, így idézzük. Lényegében a víz belépését, behatolását jelenti a földfelszínről a talajba, mégpedig a gravitációs erő hatására. Tulajdonképpen ugye itt egy határt lép át a víz, a légtér és a talaj közötti határt, a felszínt lépi át, ez egy nagyon fontos lépés a hidrológiai ciklusban. A beszivárgott víz, tehát amikor már a talajban van a víz, talajban vagy egy kicsit bővítve kőzetekben, majd mindjárt erre külön kitérünk, akkor innentől kezdve már szivárgásról beszélünk. Tehát a talajon, kőzeten belüli vízmozgás, ez a szivárgás vagy seepage-nek is szoktuk hívni, ami ugye látjuk a víz lassú mozgását jelenti repedésekben, pórusokban, hasadékokon, a talaj belsejében, ezen van a hangsúly. Ez a szivárgás. Erről majd a későbbiekben lesz szó, ennek a fejezetnek a második részében valószínűleg a jövő órán. Annak érdekében, hogy a csapadékkal és a párolgással összetudjuk vetni ennek az elemnek, a beszivárgásnak a nagyságát, a mértékét, ugyanúgy vízoszlopban adjuk meg, tehát milliméterben, mint ahogy eddig szó volt a párolgásnál és a csapadéknál, és ível jelöljük, ugye az infiltrációs elnevezés után. A harmadik, itt ebben az alapfogalom sorban a beszivárgás intenzitása, ez számunkra az intenzitás ugye már nem egy új fogalom, hiszen az intenzitás alatt mindig valami időegység alatti értéket értünk. Hát itt ugye időegység alatt beszivárgott víz mennyisége, vagy ha úgy tetszik, az a sebesség, ahogy itt a dián szerepel, amilyen sebességgel a víz a talaj felszínen áthatol. Ezt általában milliméter per óra mértékegységben szoktuk megadni. És szintén ide az indító gondolatok közé tettem be azt a nagyon fontos és alapvető jelentőségű mondatot, ami kicsit egy keretet ad ennek a fejezetnek, mégpedig ugye a beszivárgás határozza meg, ha úgy tetszik, a beszivárgás kormányozza a hidrológiai körfolyamat teljes szárazföldi ágát. És azt egy picit tovább gördítve ezt a gondolatot, és egy picit hátteret adva ennek a mondatnak, ugye azt mondhatjuk, hogy a beszivárgás hatással van, mit jelent az, hogy irányítja a szárazföldi ágát? Azt jelenti, hogy hatással van a párolgásra, a lefolyásra, és a természetesen önmagára, a lebeszivárgásra, oly módon, hogy megszabja ezen hidrológiai ciklus szakaszoknak a mértékét, tehát párolgás, lefolyás, beszivárgás, a megoszlását határozza meg. Tehát, hogy mi egymáshoz képest ezek milyen mértékűek, valamint természetesen hat, ugye vízföldrajzi ismereteink is ezt részben megalapozzák, a felszín alatti vizek mennyiségére és mozgására. Idézzük fel azokat a felszín alatti vízfajtákat, amikről beszéltünk, kétféle csoportosítást beszélünk most itt meg. A felszín alatti vizek megjelenési és mozgásformái alapján beszélünk különböző vízfajtákról. Az egyik az infiltrációs víz, ugye ami az előbbiekből adódik, a beszivárgó víz, tehát a földfelszínről a talajba szivárgó víz. A következő a fosszilis víz, amely olyan mélybesüllyedt, mélyben található hosszú ideig, geológiai időléptékben, hosszú ideig a mély rétegekben tározódó vízkészleteket jelenti, amelyeknek a forrása, az eredete lehet egykori tengerek vizéből ott maradt készlet, vagy kőzetkeletkezéskor, kőzetek kihűlésekor, a kőzetkeletkezés során a pórusokba került és esetleg mélyebb rétegekbe jutott vízkészletek, tehát ezek a fosszilis vizek, vagy maradványvizek, ha úgy tetszik, ugye magyarul. A harmadik a kondenzációs víz, tehát a harmadpont alá eső léghőmérséklet esetén a levegő gőzállapotban lévő vízkészlete részben kicsapódik, kondenzálódik. Ugye ez a kondenzációs víz, ami a földkéreg hézagaiba kerül be, odahatol be, ez elsősorban a felszín közeli talaj és kőzet rétegekben időnként megjelenő víz. Ugye múlt órán volt éppen erről szó, hogy ennek jelentős mértéke is lehet, 1-2-10 mm per hónap érték is szélsőséges esetben a téli fél év során. Tehát nem egy elhanyagolható vízkészletről van szó. A negyedik ebben a sorban a profondus vizek csoportját jelenti, amely a mélységből felszálló, tehát a felszín felé mozgó vizeket jelenti. Ez a mozgás elsősorban a magma hőhatása következtében alakul ki, a közvetlen hőhatás következtében mozognak, törekednek ezek a vizek a felszín felé, izzadmányvizeknek is idézőjelben szoktuk ezeket hívni. És ebben a sorban végül, de egyáltalán nem utolsó sorban említjük meg az úgynevezett juvenilis vizeket, amelyek a földkéreg alakulása, vastagodása során a lehüléskor, tehát az alkotó elemek lehülésekor keletkező, kicsapódó vízgőzből jön létre a juvenilis víz. Tehát nagyon kötődik a mélyben, magas hőmérsékleten bekövetkező folyamatokhoz, magmás folyamatokhoz, amelyekből az ilyen típusú felszínalatti vízkészlet kialakul. Egy másik fajta csoportosítás a felszín alatti vizekre, ahol a felszín alatti víztartó helyzete alapján és jellege alapján végzi el ezt a csoportosítást. Tehát a felszín alatti víztartó, illetve víztartó rétegnek ugye a jellege és helyzete alapján. Ugye a helyzetet mutatja ez az oszlop. Nézzük meg akkor itt, hogy milyen tipizálás alapján milyen csoportok vannak. Ugye van a felszíni, ami lényegében, erről többször beszéltünk már, a háromfázisú zónát jelentő réteg. Ez a háromfázisú zónát jelentő réteg a talajvíztükör és a felszín közötti réteget jelenti, úgy is hívhatjuk, hogy a telítetlen zóna. Erről ugye a korábbiakban a párolgásra elég sokat beszéltünk, a területi párolgásra. Tehát ez az első. A következő a talajvíz, ami az első vízzáró réteg és a talajvíz tükör közötti mélységi régiót jelenti. Tehát itt vagyunk. Itt egy fontos megjegyzés is szerepel a táblázatban, hogy itt a felszín alatt, ezek a felszín közeli vizek, a felszín közeli vizekre nagyon fontos, nagyon jellemző, a közvetlen kapcsolat a felszínen lezajló hidrológiai jelenségekkel. Tehát ugye a rendszernek része itt a felszíni hidrológiai jelenség, amikor a talajvízről beszélünk. És a harmadik, ilyen szempontból mélységi régiónak tekinthető helyzet a maga a mélységi rétegek, tehát az első vízálló réteg alatti víztartó rétegek, amelyekben ugye a rétegvizek helyezkednek el, ezek már meglehetősen elzártak, vagy nagy részt elzártak a felszíni hidrológiai jelenségektől, és ezt az elzártságot, ahogy ott szerepel a szövegben, nagy kiterjedésű, összefüggő vízzáró rétegek biztosítják. Azonban emlékeztetőül felhívom itt arra a figyelmet, hogy ugye ez nem egy teljes zártságot jelenti, ugye annak idején beszéltünk a talajvíz, vízföldrajzban a talajvíz és a rétegvíz kapcsolatáról. Ez a vízzáró réteg nem folyamatos, nem szakadásmentes, hanem helyenként nyiladékok szabdalják, és ezeken a nyiladékokon egy korlátozott kapcsolat, egy korlátozott összeköttetés létezik a felszínközeli és a mélységi vizek között, tehát nem teljes az elzártság. Na most nézzük a helyzet megbeszélése után, hogy a víztartó réteg jellege alapján milyen sarokpontjai vannak ennek a tipizálásnak. A jelleg alapján beszélünk laza üledékes kőzetekről, és, illetve talajokról, ha úgy tetszik, és szilárd kőzetekről. Tehát a tipizálásnak itt ez az első szempontja. A laza üledékes kőzet esetében megkülönböztetünk szemcsés, tehát jó víz átteresztő, jó vízvezető kőzeteket és talajokat, illetve kötött, tehát szemipermeábilis vagy impermeábilis, tehát félig átteresztő vagy közel vízzáró kőzeteket is. Most ennek alapján nézzük meg, hogy milyen vízfajták tartoznak most akkor helyzet és jelleg alapján ebbe a beosztásba. Hát azt kell mondjam, hogy a talaj nedvesség, tehát a telítetlen zónának a vízfázisa az azonos mind a két esetben, tehát szemcsés és kötött talaj, illetve kőzet esetében. A talajvíznek különösen a felső része ugyancsak mind a két esetben ebben a csoportban azonos, azonban szemcsés kőzeteknél a talajvíztartók alsó részében inkább zömmel gravitációs talajvíz van, tehát a gravitációs erő hatására beszivárgott, illetve oda oldalirányból érkező talajvízkészlet helyezkedik el. A sokkal rosszabb vízvezető tulajdonsággal rendelkező kötött kőzeteknél, talajoknál agyag, iszap, tőzeg, ott inkább nagyobb részben kötött víz a jellemző. Nézzük meg a legalsó régióban, ennél a laza üledékes kőzetnél mi a helyzet a rétegvizeknél. Ugye itt a rétegvizek esetében szemcsés kőzeteknél a vízzáró rétegek közötti vízvezető rétegben helyezkedik el a vízkészlet, nagy kiterjedésűek, nagy összefüggő vízvezető rétegek helyezkednek itt el a vízzáró rétegek között, és kevésbé összenyomódó rétegek. Miért kell erről az összenyomódásról beszélnünk? Csak megint egy kicsit a vízföldrajzi ismereteinkre utalok vissza, mert ugye a rétegvizek nyomás alatti vizek, tehát nem a légköri nyomás van csak, hanem a rétegnyomás is. Ugye a talajvíznél azt mondtuk annak idején, hogy a talajvíz többnyire szabadtükrű vízkészlet. Mit jelent ez, hogy szabadtükrű? Hogy csak a légköri nyomás hat rá. A rétegvizeknél rétegnyomás is van. Tehát ez egy plusz olyan tényező, ami alapján azt mondjuk, hogy nyomás alatti vizek. A rétegvizek abban az esetben, hogyha a víztartó réteg az kötött, tehát rossz vízvezető, akkor a víztároló csak korlátozottan vízvezető, tehát sokkal rosszabbak a vízvezetési tulajdonságok, és erősen összenyomódóak a rétegek. Tehát itt nagyon határozott különbséget kell tennünk. Nézzük a szilárd kőzetek esetében, tehát hogy szilárd kőzetekben, ilyen, tehát az adottságok mellett milyen víztípusok jelennek meg. Hát már is a szilárd kőzeteknél is rögtön két alcsoportról beszélhetünk, az egyik a karsztosodó kőzetek, tehát ugye azok a kőzetek, amelyek a kémiai erózió következtében a vizek számára nagyon változó mértékben természetesen, de átjárhatók lesznek, illetve az egyéb nem karsztosodó kőzetek, ahol a kémiai eróziónak a szerepe, a jelentősége, az gyakorlatilag nem kimutatható. Ugye itt a homokkő, pala, márga szerepel a példákban. Megint ugyanúgy haladjunk lefelé mélységi régiónként, és akkor nézzük először a háromfázisú zónát, tehát ahol a talaj nedvesség szerepelt az előbb, hát itt kőzetnedvességnek hívjuk, de mind a két adottságnál ez létezik. Na most a felszínközelés a mélységi rétegben a vízfázisnak azonos a neve, itt vagyunk, hasadékvíz. Ez a hasadékvíz, ez ugye az a hasadékrendszer, amelyekben a víz helyet foglal, mozog, szivárog, ahogy az elején említettem, ez a elsősorban szerkezeti mozgások következtében létrejött hasadékokban történik ez a vízmozgás. Ellentétben a szilárd kőzetek másik csoportjától, tehát a karsztosodó oszlop most, ahol szintén lehetnek szerkezeti mozgások, azonban a szerkezeti mozgások mellett nagyon fontos szerepet játszik a kémiai erózió, a kémiai erózió által létrejövő litoklázis rendszer, az a tér, amelyben a víz részben helyet tud foglalni, illetve mozogni, szivárogni tud. Na most ezen belül a felszín közeli rétegben beszélünk nyílt karsztos vagy leszálló karsztvizekről, ugye megint felidézve a vízföldrajzból a karsznak az övezeteit, ugye a leszálló, a függő és a támaszkodó karszt. Annak idején így különböztettük meg. Mit jelent az, hogy leszálló karsztövezet? Azt jelenti, hogy a felszíntől lefelé haladva a karsztosodó kőzettestben a vizek fokozatosan lefelé mozognak, összefüggő karsztvíznivó nincsen. A függő karszt a következő emelet, a függő karsztban összefüggő karsztvíznivó megjelenik már, de csak helyenként, tehát összefüggő karsztvíznivó nem alakul ki, tehát együtt van jelen, helyenként összefügg, helyenként továbbra is a leszálló állapota jellemző, ezt együttesen hívjuk függő karsznak. És a támaszkodó karsz lesz az, ahol a vízzáró réteg felett összegyűlik, vízzáró fekű felett és összefüggő karsztvíznivó van. A mélységi rétegekben, itt pedig már inkább a langyos vagy adott esetben meleg karsztvizek a jellemzőek, nyomás alatt vannak ezek, és a nagyon fontos, az előbb azt nem említettem, hogy még a felszín közeli karsztoknál a karsztvíznívó mindig a források szintje felett van, felszín alatti, tehát mélységieknél a karsztvízszint mindig a források szintje alatt helyezkedik el. Na most, ez egy másfajta csoportosítás, ugye az előzőekhez képest, ez egy sokkal árnyaltabb, több szempontot figyelembe vevő, és talán a kicsit gyakorlatiasabb tipizálást jelent, mint az előbbi öt típus. Akkor, amikor a beszivárgásról beszélünk, akkor végül is mindig azt a célt tartjuk valahol szem előtt, hogy a beszivárgással a felszín alatti vízkészletek térben és időben hogy változnak, hogyan alakulnak, ezt a változást hogy tudjuk leírni, jellemezni. Ennek megtételéhez bizony szükség van további alapfogalmak bevezetéséhez, megbeszéléséhez. Ilyen két további alapfogalom a statikus és dinamikus vízkészlet. Talán már erre tettünk szintén utalást első évben a vízföldrajzban, most egy picit ezt visszük tovább és bővítjük ki. Hát nézzük először a statikus vízkészlet fogalmát. Ugye azt mondja itt a szövegünk, hogy ez egy víz mennyiséget jelent, amely adott időben jelen van az általunk kiválasztott térségben, területen, mégpedig a felszín alatt, tehát a pórusokban, a repedésekben és a járatokban. Én azt tenném még ehhez hozzá, a leírtakhoz, hogy ez igaz természetesen, de picit mindig arra is kell gondolnunk, hogy ugye ez a rendszer, ez a készlet, ez nem egy feltétlenül állandó vízmennyiséget jelent, hanem egy folyamatosan változó, folyamatosan, ha úgy tetszik, a hidrológiai ciklusba tartozván, folyamatosan megújuló készletet jelent a statikus vízkészlet. Dinamikus vízkészlet az inkább egy vízhozam jellegű vízkészlet, ugye köbméter per szekundum, ami azt jelenti, ugye látjuk, hogy a felszín alatti statikus vízkészlethez időegység alatt, itt az időegység, hozzááramló és ugyanezen időegység alatt onnan távozó vízhozamnak az együttesét jelenti. Ez egy kicsit talán, ez a megfogalmazás túlságosan merevnek tűnik, vagy túlságosan elvinek tűnik. Miről van itt valójában szó? Valójában a két vízkészlet, a két fogalom egymásba ágyazott fogalmat jelent. Azt jelenti, hogy itt a kettő jelenti a teljes vízkészletet együttesen, és a teljes vízkészletből a dinamikus vízkészlet az, a felszín alatt, amely ezzel a mozgással, tehát a hozzáramlás, az eláramlás révén megújul, mégpedig viszonylag rövid idő alatt. Mi az, hogy viszonylag rövid idő? Hát ezt pontosítani kell, 5 perc alatt vagy 20 év alatt. Általában 1-2 hidrológiai ciklus alatt, tehát magyarul 1-2 év alatt ez a dinamikus vízkészlet pótlódik. Tehát megtörténik a megújulása. A statikus vízkészlet ugye azt sugallja a fogalom, hogy statikus, tehát egy állandó, egy nem változó. Hát azért ez nem teljesen így van. A statikus vízkészlet beavatkozás esetén, vízelvonás esetén nem állandó. Azonban ennek a megújulásához, ennek a regenerálódásához lényegesen hosszabb időre van szükség, legalább nagyságrenddel hosszabb időre van szükség, mint a dinamikus vízkészlet esetében az előbb megbeszéltük. Tehát a nagy különbség itt van, hogy a hidrológiai ciklus során bekövetkező regenerálódás, megújulás, kicserélődés legalább időben nagyságrendi különbséget mutat a két vízkészletben. Talán emlékeznek néhányan, nem árt újra visszaidézni azt a példát, amit a vízföldrajzban említettem, hogy Magyarországon, a Dunántúli középhegységben az 1990-es évek elejéig végzett bauxitbányászat folyamatosan csak úgy volt fenntartható, biztosítható, hogyha az érintett térségben, tehát a bányaművelést végezték, folyamatos és nagyon jelentős karsztvízsüllyesztést hajtottak végre, magyarul kitermelték a karsztvizet, kiszivattyúzták, annak érdekében, hogy a biztonságos bányaművelés az folyamatos legyen. Na most ezzel a beavatkozással, ami évtizedeken keresztül zajlott, tehát nem egy hétvégét ölelt föl ez, hanem évtizedeket, nagyon jelentős mértékben csökkent a karsztvízszint. Több 10 méteres vízszint csökkenések voltak. Ezzel bőven úgymond belehatolt az ember, az emberi tevékenység a statikus készletbe. Na most nagyon sok következménye lett ennek, aki a Balaton felvidéket ismeri, nagyon sok helyen találkozhat forrásokkal, karsztforrásokkal. Ezek a források például az érintett területen, a felszínen, ezen beavatkozás hatására sok helyen elapadtak teljesen, tehát szárazzá váltak, de legalábbis a vízhozamuk jelentősen csökkent. Tehát egy nagyon jelentős felszíni vízföldrajzi képváltozás is bekövetkezett. 1993-4 után, amikor ez a bányaművelés befejeződött, és nyilván ezzel együtt a karszvízsüllyesztés, megkezdődött a vízkészletnek a regenerálódása. Na most ugye azt mondtuk, hogy a statikus készletet érintett már ez a beavatkozás, hát nyilván nem egy év alatt történt meg, hanem ez azóta is tart, fokozatosan a karszvíznívó emelkedik, fokozatosan térnek vissza a források, jelennek meg újra, illetve nő meg a vízhozamuk azoknak, amelyek esetleg nem tűntek el teljesen, de erre ugye az akkori modellszámítások is azt mutatták, hogy 20-30 éves időtartam az, amíg az eredeti, kvázi természetes állapot visszaáll. Mit értünk ez alatt? Az az állapot, amely jellemző volt a jelentős vízszint süllyesztések előtt. Tehát én ezzel a példával is szerettem volna egy kicsit megvilágítani, és egy gyakorlati ténnyel alátámasztani, hogy a két fogalom nem idegen egymástól, de lássuk a különbségeket. No, nézzük most azt egy picit szűkítve a látókörünket a felszínalatti vizeknél, hogy milyen a kapcsolata a talajszemcséknek és a víznek. Mik azok az erőhatások, mik azok a fizikai tényezők, amelyek itt működnek. Tehát tulajdonképpen most az erőhatások oldaláról, a fizika oldaláról végzünk egyfajta csoportosítást. Hát ugye beszélhetünk háromféle raktározási helyről, a kőzetben, tehát magába beépülve a kőzet anyagába kémiailag, ezt jelenti a kőzetben, a kőzethez tapadva, tehát a szemcsék felszínén, ez a második, és a harmadik a kőzet pórusaiban, ami azt jelenti, hogy a kőzet szemcsék közötti térben elhelyezkedő vízkészlet. Nézzük az erőhatásokat. Ugye a kőzetben külön erőhatás nincs, utána itt egy kémiai kötés van, ez a kristályvíz. Ez kémiailag kötött víz, itt külön erőhatásról ugye nyilván nincs értelme beszélni. Nézzük a kőzethez tapadva sorunkat, ahol az erőhatás az adhéziós erő. Az adhéziós erő következtében a kőzet, illetve talaj részecske, talaj szemcse körül egy hidrátburok alakul ki. Ennek a hidrátburoknak további két részét tudjuk elválasztani. Az egyik a higroszkópos víz, ez a hidrátburoknak a belső része. Tehát a higroszkópos víz az, ami közvetlenül kapcsolódik a talajszemcséhez, vagy kőzetszemcséhez. A hidrátburok külső része a hártyavíz, amelyre szintén hat az adhéziós erő, de az erőhatás kisebb, és ez a vízkészlet, tehát a hidrátburoknak ez a része, a hártyavíz, ez alkalmasint bekapcsolódik a hidrológiai körfolyamatba. Tehát ez egy mobilis vízkészlet, ez egy mozdítható vízkészlet, amely része vagy része lehet adott esetben a hidrológiai ciklusnak. A higroszkópos víz, ami az adhéziós erő miatt nagyon szorosan kapcsolódik a talajszemcséhez, ezt szoktuk holt víztartalomnak hívni, holt víztartalom. Ez azt jelenti, hogy ez a vízkészlet a hidrológiai ciklusban nem vesz részt. Azért nem vesz részt, mert a rendkívül erős tapadás miatt ez nem tud elszakadni, nem elszakítható a talajszemcsétől, hanem ez folyamatosan meglevő, és a talajszemcse kör. Természetesen ugye, akkor honnan tudjuk, hogy mennyi, majd fogunk róla beszélni, hogy ez is megfelelő módszerekkel, megfelelő körülmények között leválasztható, tehát az értéke így módon azért ismert. Nézzük most a harmadik raktározási helyet, amikor a kőzet pórusaiban van a víz. Tehát abban a térben, amely a kőzet, illetve talajszemcsék között van. Most erről beszélünk. Ha most ezt a raktározási helyet nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt fizikai szempontból három erő hat, az adhéziós, a gravitációs és a kapilláris erő. Tehát tulajdonképpen a kőzet pórusokban van a legösszetettebb kép a kőzet és a víz közötti erőhatásokat vizsgálva, adhéziós erő, gravitációs erő és a kapilláris erő. Nézzük meg, hogy ez esetben milyen megjelenési formák vannak. Ha az adhéziós erő a jellemző, az a domináns, akkor függővíz, illetve pórus szögletvíz alakul ki. Gyakorlatilag ugye ez nem más, mint a talajszemcséket körbevevő hidrátburoknak a kőzet vagy talajszemcsék közötti része, tehát ennek a vízfilmnek a kőzetek közötti része nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy ez mindig folyamatos, általában ezt légbuborékok, tehát levegővel, vízgőzzel telt levegővel tér, tölti ki ezeket a szakadásokat ezen a vízfilmen. Tehát függővíz, illetve pórus szögletvíz. Ha a gravitációs erő a jellemző, a gravitációs erő a meghatározó, akkor szabad vagy gravitációs víznek hívjuk a megjelenési formát. Ha a kapilláris hatás dominál, mint harmadik hatás, akkor nyílt, illetve zárt kapilláris vízről beszélünk, és van a gőzállapot is, tulajdonképpen ez az a, ha úgy tetszik, vízkészlet, amely valóban légnemű halmaz állapotban helyezkedik el ebben a térben, a pórusokban, amiről beszélünk. Foglaljuk össze akkor egy kicsit. Tehát maga ugye az adhéziós erő, az egy folyadék és szilárd határfal közötti, ugye ez a tapadás, működő molekuláris erőhatás, ez a lényeg, ugye amelynek hatására, amelynek következtében a határfelületekkel szomszédos folyadék részecskék a határfelülethez, a falhoz tapad. Tehát ez az adhéziónak a lényege. A következő a függővíz, amiről az előbb beszéltünk, amely egy nagyon fontos fogalom lesz majd a későbbiekben, amikor majd a beszivárgás folyamatáról és a szivárgás folyamatáról kezdünk el beszélni, hiszen látjuk, hogy itt olyan erőhatások vannak, amelyek adott esetben egymással ellentétes irányúak. Ugye a függővízre azt mondjuk, hogy az a víz, amelyet az adhézió a hártyavízen kívül még képes a gravitációs erővel szemben megtartani. Na most egy picit gondoljuk ezt végig, mit is jelent a mi eddigi ismereteink alapján? Azt jelenti, hogy kétségtelenül azzal kezdtük, hogy ugye a gravitációs erő hatására történik a beszivárgás, a lefelé szivárgás. Igen ám, de ahogy bejut a talajba a víz, más erőhatásokkal is találkozik, találkozik az adhézióval, találkozik majd a kapilláris emeléssel, amelyek adott esetben ellentétesen hatnak a gravitációval, tehát van egy olyan vízkészlet, amely a amely mozgását tekintve a gravitációnak úgymond egy kicsit idézőjelbe téve ellenáll. Tehát amelyet megtart a telítetlen zóna, nyilván egy bizonyos ideig. Ez lesz majd, most még nem kell leírni, ez lesz majd később, amikor odaérünk, kitárgyaljuk részletesen a vízkapacitás fogalma, de ezt most még nem kell. pórus szögletvíz. A pórus szögletvíz a talajszemcséket körülvevő hidrátburok érintkezésénél alakul ki. Ugye az előbb ezt megbeszéltük, tehát a hidrátburok, a talajszemcséket körülvevő hidrátburkoknak a találkozása, ugye ez adja tulajdonképpen az összefüggést, azonban ez a vízkészlet nem jelent egy folyamatos vízkitöltést, hiszen a pórus szöglet víz, ezeket a talajszemcsék közötti vízhártyákon szakadások vannak, ahol levegő, pedig vízgőzzel telített levegő foglal helyet. És akkor talán nem véletlen ez a sorrend, érkezünk el a gravitációs vagy szabad vízhez, ugye a beszivárgó víznek az a része, amely az előbbi erőhatások következtében már nem tud megmaradni a telítetlen zónában, tehát sem az adhéziós erő, se a kapilláris erő következtében nem tud megmaradni, hanem tovább mozog lefelé, a kétfázisú zóna felé, tovább szivárog lefelé, ha úgy tetszik, és úgy el fogja érni majd a talajvizet. Zárójelben szerep, hogy a hézaktérnek ezt a részét feszültségmentes térnek is nevezzük. Na most itt van a kapilláris víz, erről már korábban ugyancsak valamennyire szó volt a párolgásnál, ugye területi párolgásnál szó volt erről. A kapilláris víz, ahogy a talaj víz felszínéhez közeledünk, egyre jobban kitölti a talaj, illetve a kőzet pórusait. Mivel tudjuk ezt egy kicsit más oldalról magyarázni? Miért van ez így? Igaz ez a megállapítás? Tehát, hogy a talajvíz felszínéhez közeledve a kőzet pórusait egyre jobban kitölti. Miért igaz ez? Ki tudná ezt egy kicsit másképpen, más oldalról ezt alátámasztani, igazolni, hogy ez a megállapítás, ez igaz, és nem valami fals dologról van itt szó. Tulajdonképpen fizikai szempontból a kapillaritás mit jelent? Hogy valósul meg a kapillaritás? Mi szükséges ahhoz, hogy maga a kapillaritás jelensége bekövetkezzen? Haj, szál, cső, vesség, nem tetszettek erről hallani, hát beszéltünk pedig róla. Ugye a szemcsék közötti teret most vertikális értelemben úgy fogjuk fel, mint végtelen számú hajszálcső. És a kapillaritás azt jelenti, hogy a... Hát volt ilyen ábránk is, de akkor idézzük fel... Első vízzáró réteg, felszín, talajvízszint, kétfázisú zóna, háromfázisú zóna, vagy telítetlen zóna. A területi párolgásnál beszéltünk arról, vagy kerestük arra a kérdésre a választ, hogy a telítetlen zónába honnan kerül a víz? Honnan származik annak a vízkészlete, amit ugye mellékesen talajnedvességnek hívunk? Azt mondtuk, hogy részben a felszín felől beszivárgással, itt tartunk most a beszivárgásnál, részben a talajvíz felől kapilláris emeléssel. Volt ugye olyan ábránk is, ahol azt vizsgáltuk, hogy különböző talajoknak milyen vízemelési tulajdonságai vannak. Időben és magasságban. Más a homoknak, más az agyagnak, más a humuszos talajnak, stb. Ilyen ábránk volt is. Tehát a kapilláris vízemelés azt jelenti, hogy ezen a szemcsék közötti végtelen számú apró kis csövecskén, a hajszálcsöveken, ha úgy tetszik, történik a vízemelés. És mi erről azért beszéltünk korábban, mert ehhez a vízkészlethez, ehhez a talajnedvességhez egy bizonyos mélységig hozzáfér a párolgás. Tehát a tényleges párolgás, a területi párolgás során a hajszálcsövességgel, a kapillaritással felemelt vízkészletet veszik ki a párolgás a talajból, ami tulajdonképpen nem más, hogy hol van ennek a forrása a talajvízben. Tehát így módon ezen keresztül nyúl a párolgás a talajvízhez. Meddig következik ez be? Addig, amíg nem éri el a talajvíz szintje a kritikus mélységet. Erről szintén volt szó. Most én ezekre azért utalok vissza, mert egy kicsit majd, amikor az anyaggal foglalkoznak, azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy különösen itt a hidrológiában, a hidrológiai ciklus tárgyalásánál, ugye bizonyos panelekben tárgyaljuk a dolgokat, de hát azért én nagyon-nagyon azt szeretném elérni, és igyekszem ebben mindent megtenni, hogy a rendszert lássuk, tehát ugye itt előadásokból építjük föl, de hát azért ezek nagyon összefüggnek. Tehát a kapillaritás nagyon lényeges, nagyon fontos. De most nézzük ezen belül a zárt és nyílt kapilláris víznek a fogalmát. A legkisebb kapilláris emelő magasság miatt ugye minden hézak telítődik. Ez a zárt kapillaritás, ez van közvetlenül a talaj vízszint fölött. Tehát itt legjobban érvényesül a kapilláris emelés. Na most minél távolabb vagyunk a talajvízszinttől, azaz minél jobban közeledünk a térszín felé, tehát jövünk fölfelé, azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre kisebbek ennek a hajszálcsöveknek az átmérőjű, kevesebb a hézag, itt a kapilláris víz már nem tölti ki ezeket maradéktalanul, ezt hívjuk, ezt a kapilláris víznek, ezt a részét nyílt kapilláris víznek. Tehát így válik el egymástól a zárt és a nyílt kapilláris víznek a fogalma. Nagyon fontos dolog ez, tehát nem csak a beszivárgásnál, még egyszer szeretnék ott az én csúnya kis táblai vázlatomra most visszautalni, hogy a párolgásnál is, hiszen a párolgás számára a kapilláris vízemeléssel a telítetlen zónába jutó víz a párolgás számára egy bizonyos határig hozzáférhető vízkészlet. Itt visszautalok arra az ábrára is, amikor a liziméterekkel foglalkoztunk. Hol állítom be a talajvízszintet a liziméterben? Milyen közel a talajhoz? Ugye azt mondtuk, hogy néhány deciméterre, 3-4 deciméterre állítom be a vízszintet. Mit biztosítottam ott azzal? A párolgás számára korlátlan mennyiségű vizet. Mit tudtam vele meghatározni, kimérni? A potenciális, vagy magyarul lehetséges párolgást, tehát azt a vízmennyiséget, amely adott légköri viszonyok mellett elpárologhat. El is párolog, mert korlátlan volt a vízellátás. Tehát itt vegyük észre a nagyon szoros oda-vissza kapcsolódást, ami a két elem között van. Az utolsó, amit szerepel ezen, de a gőzállapotú víz, a pórusok közötti légtérben lévő vízgőzt jelenti a felszín alatt. No, akkor most sok-sok mindenről volt szó, sok fogalomról. Most nézzük egy kicsit ezek felhasználásával, hogy hogyan is zajlik ez a beszivárgási folyamat, mi mindenre van szükség ahhoz, hogy ezt jellemezni tudjuk, milyen tényezők számbavételére. Hát először is a beszivárgás, a szivárgási folyamatokon belül egy lényegében meglehetősen speciális jelenség, ugye függőleges irányú, és a kezdeti háromfázisú szivárgás rövid idő múlva kétfázisúvá válik. Mit jelent ez a megfogalmazás? Azt jelenti, hogy addig háromfázisú, amíg a vízrészecskék a telítetlen zónában vannak, a telítetlen zónában mozognak, tehát a háromfázisú zónában, a kétfázisú pedig akkor, amikor talaj van és víz van, tehát levegő már nincsen, tehát ez a talajvíz mozgására, talajvíz szivárgó mozgására értendő ez a kétfázisú mozgás. Nézzük meg akkor azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák, befolyásolják a beszivárgás folyamatot. Hát egy kicsit hasonló tematika szerint, mint a párolgásnál beszéltünk erről, az egész jelenségkört, ami egy rendszert jelent, megpróbáljuk logikusan alrendszerekre bontani. Hát az egyik ilyen alrendszer a vizet szolgáltató alrendszer. Hát mi más lenne a vizet szolgáltató alrendszer, mint tulajdonképpen a felszín felől az a folyamat, azok a folyamatok, amelyek a forrást jelentik, a víz szempontjából a forrást jelentik. No kérem, itt minden olyan dolog tartozik ide, amit mi már megbeszéltünk, könnyű helyzetben vagyunk, tudjuk. A rendelkezésre álló vízmennyiség, vesző csapadék jellemzők. Kérek egy kis közös gondolkodást, nevezetesen arról, hogy milyen csapadék jellemzőket említenénk meg, amelyek a beszivárgás folyamatához, vagy a beszivárgás folyamata szempontjából fontosak. Segítek a válaszhoz. Ugye azt mondtuk, hogy a beszivárgás a hidrológiai ciklus szárazföldi ágának a kormányzója, a meghatározója. Talán ennyi elég a segítségből. Tehát milyen általunk megbeszélt csapadék jellemzőket emelnénk ki, amelyek itt mindenképpen megjelennek. Én csak azt hittem, hogy csapadék jellemző, de konkretizáljuk egy kicsit. Csapadék gyakoriság. Nem mondanám ezt elsőnek, de jó, amit mond, igen. Nagyon jó, ez a döntő. Tehát a csapadék intenzitása. Úgy van, csapadék mennyisége. De a gyakoriság is fontos, természetesen. De elsősorban a csapadéknak az intenzitása. Miért? Azért, mert a beszivárgásnál is ugye beszéltünk már az elején, az alapfogalmaknál intenzitásról. Gondoljuk most végig a következőt. Mi történik abban az esetben, hogyha egy meglehetősen alacsony nedvességtartalmú talajunk van, tehát a három zónának a nedvességtartalma alacsony, és nyár van, meleg van, érkezik egy nagy intenzitású csapadék a vízgyűjtő fölé. Mi fog történni a felszínen? Nagy intenzitású a csapadék, annyira nagy intenzitású, hogy nagyobb a csapadék intenzitás, mint a beszivárgás intenzitás. Tehát ezt a kettőt hasonlítjuk. Csapadék intenzitás, beszivárgás intenzitás. Mi fog történni a felszínen? Bármennyire száraz is a talaj, rögtön lesz valamennyi lefolyás. Mert nagyobb a csapadék intenzitása, mint a beszivárgás intenzitása. Hogyha a csapadék intenzitása legfeljebb akkora, mint a beszivárgás intenzitása, vagy kisebb, akkor mi történik? Megkezdődik a beszivárgás. Nincs lefolyás, tehát addig beszivárgás van, majd lesz lefolyás, amikor telítődik a talaj. Tehát én ezzel a példával azt szerettem volna egy kicsit közelebb hozni és megvilágítani, hogy a döntő tényező az intenzitás a beszivárgásnál, a mértékét tekintve, hogy a vizet szolgáltató alrendszerben a csapadék intenzitás és a vizet befogadó alrendszerben az intenzitás hogy alakul egymáshoz képest. Második szempont, amiről beszélünk, a talajfelszín tulajdonságai. Hát ahhoz, hogy a beszivárgás megtörténjen, ugye a csapadéknak el kell érni a felszínt. Na most ez nagyon sok tényezőtől függ. Ugye nagyon nem mindegy, hogy a csupasz talajról van szó, növényzettel fedett talajról van szó. Ha növényzettel fedett, milyen növényzet, milyen az ellenállása a csapadék felé, mekkora az intercepció, érdesség, úgynevezett belépési ellenállás, ez talajtípustól függ. Tehát számos olyan tényező van, ami szintén itt fontos szerepet játszik ahhoz, hogy ez a belépés, ez a behatolás a felszínről a mélyebb rétegek felé megtörténjen. A harmadik már a talajon belül van. Tehát ide érkeztünk, hogy a talaj transport tulajdonságai, tehát már a felszín alatt járunk. A talaj transport tulajdonságai közül, amit megemlíteni és kiemelni szükséges, a víztározó képesség, a vízvezető, vízfelvevő és vízleadó képesség. Tehát a talajnak ezek a vízzel kapcsolatos tulajdonságai szintén hatnak a beszivárgás folyamatára. Tehát milyen könnyen fogadják be a vizet, tározzák, nem tározzák, elvezetik, hogy veszik fel. Tehát ezek a tulajdonságok már a felszín alatt fontosak, és itt ezek játsszák már a főszerepet. És akkor most egy nagyon szép ábrát nézünk meg, ahol egy kicsit arról tudunk tájékozódni, hogy a beszivárgás intenzitása az hogyan alakul. Most a képletet egyelőre hagyjuk, inkább a karakterisztikát nézzük meg. Ugye a függőleges tengelyen szerepel milliméter per órában a beszivárgás intenzitása, a vízszintes tengelyen az idő. Az időszámítás kezdetén, tehát ugye a kísérletre értem az időszámítás kezdetét, egy meglehetősen nagy kezdeti beszivárgási intenzitás van. Mi az oka annak? Tételezzük fel, hogy egy meglehetősen kiszáradt állapotú talajnak a beszivárgását vizsgáljuk, vagy talaj mint a beszivárgását vizsgáljuk, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az idő előre haladtával ennek a beszivárgásnak az intenzitása csökken. Mit jelent az, hogy az intenzitása csökken? Azt jelenti, hogy időegységről időegységre haladva mindig kevesebb és kevesebb vizet fogad be magába. Miért? Ki tudna erre válaszolni? Tehát mi az oka annak, hogy időben előre haladva a beszivárgás intenzitása csökken? Miért nem lesz állandó folyamatosan? Ugye ennek az az oka, hogy a beszivárgó víz fokozatosan telíti a talajt, nő a telítettsége, egyre kevesebb és kevesebb vizet tud befogadni, és elérkezünk egy olyan állapothoz időben, és egy olyan beszivárgási intenzitáshoz, ahol a beszivárgás intenzitása állandóvá válik. És most szeretnék visszautalni egy korábbi ábrára, ahol azt mondtuk, hogy a gravitációs víz, vagy szabad víz, a beszivárgó vízkészletnek az a része, amelyet már nem tud visszatartani a telítetlen zóna, se kapilláris emeléssel, se adhézióval, se semmivel, hanem ez a víz visszatartás, ellenállás nélkül szivárog tovább a kétfázisú zóna felé. Ennek a víznek a beszivárgási intenzitását látjuk itt. Tehát azért csökken eddig, amíg ez az állapot nem alakul ki, mert telítődik a talaj. Tehát fokozatosan veszi föl, tartja magában a beszivárgó készletet, de ugye mivel egyre több és több víz van a talajban, egyre lassabban tudja ezt felvenni, csökken az intenzitás. Elérkezünk lényegében, majd később lesz egy telített állapotig, de ettől még lehet, hogy tovább érkezik a csapadék a vízgyűjtőre, annak valahova kerülni kell, nyilván egy része már akkor le fog folyni, de egy része beszivárog, és ennek a beszivárgásnak az intenzitása válik, akkor állandóvá. Ez az úgynevezett Horton-féle beszivárgási modell, amit itt látunk. Nagyon fontos a karakterisztikának a matematikai alakja, ugye ez a változás, ez az időbeli változás, ez egy exponenciális függvény mentén történik. Tehát ugye itt van az összefüggésben is az éad függvény, tehát egy exponenciális karakterisztika mentén történik a változás, azaz nem lineáris folyamatról van szó, tehát erre azért nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a változás karakterisztikája exponenciális. És akkor, amit én ma még szeretnék itt megbeszélni és végig gondolni, a beszivárgásnak a meghatározása, a beszivárgásnak a mérése. Tehát most már szeretnénk oda eljutni, hogy számszerűsíteni tudjuk adott körülmények között, adott talajtípusnál, hogy ez a folyamat hogy zajlik időben, mekkora ennek az értéke. Három módszerről beszélünk. A beszivárgás mérő, vagy idegen szóval infiltrométer, a második a parcella módszer, a harmadik az általunk már nem idegen és nem ismeretlen kompenzációs liziméter, amit a párolgás fejezetben már megismertünk, és én akkor utaltam arra, hogy vissza fogunk még mi erre térni, mert a párolgással ellentétes irányú folyamat, tehát a beszivárgásnál is ez használható. Nézzük meg akkor sorra ezeket, hogy mit jelentenek. Kezdjük akkor az infiltrométerrel, vagy beszivárgásmérővel. Lényegében itt egy kettős falú hengerről van szó, amely kettős falú hengert szúrunk le, helyezünk el a talajban, és mind a két hengert feltöltjük vízzel, tehát a belsőt is, és a külsőt is. Egy picit én egy leegyszerűsített ábrát is azért ide felvázolok. Tehát itt van a felszín, és akkor itt van a kettős falú henger. Itt is víz van, itt is víz van. Mit mérek, mit figyelek meg? Feltöltöm ezt a rendszert vízzel, és azt vizsgálom, hogy a belső hengerben a vízszint időben hogy változik. Felvetődik a kérdés, és én is felvetem a kérdést, örülnék, ha hogy valaki erre tudna válaszolni végig gondolva, hogy miért van ez a kettős falú henger? Itt a külső hengerben miért van víz? Mi szükség van erre? Hiszen csak ennek a belső hengerben lévő vízszintet fogom mérni. Kérem szépen, ennek az az oka, hogy a külső hengerben lévő víz létével, ennek feltöltődésével próbáljuk azt akadályozni az oldal irányú elszivárgásokat, vagy lassítani, tehát azt szeretnénk kimérni, hogy a függőleges irányú beszivárgás intenzitása mértéke mekkora. Tehát ez tulajdonképpen a külső hengerben lévő víz egy akadályt jelent. Az akadály pedig azt fogja vissza, hogy a belső hengerben lévő víz a talajban rögtön elkezdjen szétáramlani. Tehát biztosítjuk, ez a biztosítás persze csak részleges és többé-kevésbé valósul meg, hogy a belső hengerben lévő vízszint változásával a függőleges irányú beszivárgásnak az intenzitását és mértékét tudjuk meghatározni. Tehát még egyszer, az infiltrométer, mint eszköz jelentősége és szerepe az, hogy a függőleges irányú beszivárgásnak a mértékét és intenzitását határozzuk meg, adott talajtípusnál úgy, hogy időben folyamatosan erre megfelelő műszaki feltételeket persze biztosítani kell. Most nem megyünk bele itt, hogy úszós vízszintartó, stb. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy időben folyamatosan mérjük a vízszint változást, és ebből tudjuk számítani az intenzitást. Mit fogunk nyilván tapasztalni? Azt fogjuk tapasztalni, gondoljunk az előbbi ábrára, hogy az idő előre haladtával egyre lassabb és lassabb lesz a beszivárgás intenzitása a talaj telítődése miatt, azaz az intenzitás fokozatosan csökkenni fog. Kompenzációs liziméter. A kompenzációs liziméter ugye már szerepelt a mi beszélgetéseinkben, a párolgásnál, kompenzációs vagy volumetrikus, ugye így is neveztük, hogy volumetrikus liziméter. Ki emlékszik vissza, valaki vissza tudja idézni, hogy mi volt ennek a liziméternek a működési elve? Ugye itt azt mondtuk, hogy a liziméterben, most először idézzük fel, amit a párolgásnál megbeszéltünk, a liziméterben egy állandó vízszintet tartunk. Lehet, hogy az a liziméter be volt telepítve növényzettel, lehet, hogy csupasz talaj volt, ez most ilyen szempontból másodlagos. Állandó vízszintet tartunk. Hogy tudunk állandó vízszintet tartani, hiszen közben párolgás van? Úgy, hogy a párolgás által elvont vizet folyamatosan pótoljuk. Azaz, a bepótolt vízmennyiség gyakorlatilag a párolgással lesz egyenlő. Még egyszer mondom, állandó szinten tartjuk a vízszintet. Működhet ez fordítva is? Hát miért ne? A vízszolgáltató alrendszerből, ha úgy tetszik most, mondjuk esőztetővel vizet juttatunk a liziméter felületére. A liziméterben állandó vízszintet tartunk, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a leszivárgó víz mennyiségét el kell vezetni. Vagyis a fordított működésnél a kompenzációs liziméterből elvezetett vízmennyiség a beszivárgással lesz egyenlő. Tehát a párolgáshoz képest itt fordított működés van, tehát az elvezetett, nem a hozzáadott, hanem az elvezetett vízmennyiség, miközben folyamatosan állandó szinten van a vízszint, az elvezetett vízmennyiség lesz egyenlő a beszivárgás mértékével. Természetesen az az elvezetett vízmennyiség is időben változni fog, tehát ennek az intenzitása változni fog, amiből a beszivárgás intenzitására fogunk tudni következtetni. Rendben van ez a kompenzációs liziméter, tehát semmi újat itt nem beszéltünk meg, hanem a párolgásnál elmondottakat megfordítottuk, ugyanarról az eszközről van szó. A harmadik a parcella módszer, amikor a természetben, a terepen létesítünk egy olyan, hát gyakorlatilag parcellát, amelyeknek a határa a talajba süllyesztett, függőleges, hát fémből, műanyagból készült lényegében olyan eszközök, amiket besüllyesztünk a talajba, és ezzel tulajdonképpen egy bizonyos zártságot adunk ennek a területnek. Ugye oldalnézetben ez így néz ki. Tehát valamennyire itt van a terepszint, és akkor ezeket a fém vagy műanyag eszközöket süllyesztjük be a talajba úgy, hogy teljesen zárt legyen ez így körbe. Na most ezt a területet, ezt a körülzárt területet nagy intenzitással feltöltjük vízzel gyorsan. Tehát nem lassan, nagyon gyorsan feltöltjük vízzel. És ezt követően kezdődik meg tulajdonképpen maga a mérés, mert azt vizsgáljuk megint, hogy ebben a körülhatárolt parcellában időben hogy fog csökkenni a vízszint. A vízszint csökkenése a beszivárgást jelenti ez esetben, tehát a beszivárgás mennyisége és intenzitása. Kérek szépen arra választ, hogy az előbbiekhez képest ennek a parcella módszernek mi a hátránya. Ugye milyen beszivárgást szeretnék itt kimérni? Függőleges irányú beszivárgást. Itt ugye nincs olyan ellensúly vagy védelem, mint a kettős falu hengernél, tehát az infiltrométernél. Tehát ez a módszer a legpontatlanabb, a legdurvább, mert itt bizony a peremeken hát jelentős oldalirányú elszivárgások vannak. Oldalirányú elszivárgások, tehát ez egy erősen becsülő, közelítő módszert jelent. Tehát három olyan eszközről, illetve módszerről beszéltünk, amellyel a beszivárgásnak a mérése megoldható, több-kevesebb sikerrel és több-kevesebb pontossággal, de nem csak mérésről beszélünk, hanem természetesen számításról is beszélünk, azonban ez egy nagyobb falat, amiben én ma nem szeretnék belekezdeni, mert aztán most jönnek a képletek, meg a Darcy-törvény, stb. Úgyhogy a méréssel rekesztenénk ma be a mai beszélgetést, és a számítással fogjuk jövő órán folytatni.
Elhangzott hidrológia, Varga György előadása. A hidrológiai ciklus elemei, infiltráció, beszivárgás. A felvétel 2007. novemberében készült.